Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégeim Bak Kata és Wunderlich József színészházas pár május 12-én a Budapest Jazz Clubban a legvidámabb Bush című darab bemutatója lesz, amely Rutkai Éva, Latinovit Zoltán, Gábor Miklós és Vas Éva négyük 2-2 szerelmi történetét, 2-2-2 szerelmi történetét mutatja be, illetve annak a különböző aspektusait, és azt már elmondtuk, hogy ti alakítjátok a Rutkai Latinovic párt, de Gábor Miklóst és Vas Évát, ezért említsük meg az őket alakító színészeket is.
Gábor Miklós Tóth Andris játsza, és ő is rendezi ezt a koncertszínházi eseményt, és Vas Évát pedig Antóczi Dorottya játsza, Mácó. Velük már dolgoztunk a színházban, korábban sokszor a Vix színházban.
És ebből, ahogy te mondtad, ki is derült, hogy a koncertszínház, tehát nagyon sok zene van benne. Picit beszéltünk már arról, hogy hogyan is alakult ez a Rutkai Latinovic szerelem, de most nézzük már meg külön-külön, hogy ti hogyan kapcsolódtok a saját karakteretekhez. Kata, mondtad, hogy az megviselt az életed során, hogy olyan szerepek nehezettek rád a Vix színházban, amelyet már ő is eljátszott, ezt értem. De hogy te hogy viszonyulsz hozzá?
Nekem nagyon könnyű azokat a szövegeket mondani, amikben ő leírja azt, hogy hogy lett anya. És ugye nekünk is két közös gyerekünk van, akiket nevelünk, és egyébként Júliának.
Júlia, igen, ez jutott eszembe.
Ismerjük is. Gábor Júliát szokott jönni hozzánk a színházba, és most is majd vendég lesz az előadásom. És nekünk is van egy Julink. És arról írni, hogy ez hogy van, ez egy nagyon kegyetlen szakma ilyen szempontból. És szerintem egyre kegyetlenebb, hogy ehhez hozzá, hogy áll hozzá. Bár nem tudom, mert amit leír, az tulajdonképpen neki is ugyanaz. Ugyanaz a küzdelem, hogy fél attól, hogy ki fog esni. Ezért igyekszik minél előbb visszamenni. De hogy ennek ára van, tehát hogy a két embernek nagyon kell egymást segíteni, és ők nagyon igyekeznek Gábor Miklóssal egymást segíteni. Azt mondja, hogy segítjük egymást, hogy levegyük egymás válláról a terheket, de ez az kell, hogy folyamatosan dolgozzanak mind a ketten megállás nélkül. Szerintem most is egy baromi kiszolgáltatott helyzet van a mi szakmánkban, és nagyon kevés olyan szerencsés ember van, aki válogathat a munkákból. Sokkal többen vannak azok, akik igyekeznek maguknak valamit megcsinálni, vagy bejutni valahogy valahova, vagy valamilyen lehetőséget, tehát ami Latinovicsnál benne van a szövegekben, hogy ő a mellőzöttségébe szinte abba hal bele. Ez manapság egyre több kollégánk van abban a helyzetben. Ez most már egy tendencia, egyébként az egész világon tendencia, mert másról szól most a világ. És egyre kevesebb a pénz a kultúrára, és ez nem csak itt van, ez mindenhol van most.
Nagyon fájdalmas, és tudod mi a legnehezebb ebben, hogy én sokszor azt képzelem, hogy egész egyszerűen azok az emberek, akik ezt szeretik csinálni, tehát ti színészek, akik csinálni akarjátok, akik adni akarjátok, a ti belső indítatásotok van sokszor kihasználva, hiszen nagyon sokan már rég nem tudnak ebből megélni, mégsem hagyják el, mert szeretik csinálni, mert adni akarják ezt. És ez nagyon méltatlan.
Igen, és nagyon, tehát ez egyébként is egy kiszolgáltatott szakma.
Igen.
Itt nagyon sok mindennek alá kell magát vetni egy színésznek, egy próba folyamat alatt, egy filmezés alatt, nagyon sok tényező után következik a színész, annak ellenére, hogy ő fog látszani a képen, vagy a színpadon, és hogyha emellett még nincs egy anyagi biztonság, azért az már egy végtelenül kiszolgáltatott helyzet, de egyébként meglepő, hogy még ezek a nagy sztárok sem voltak egyébként anyagi biztonságban, vagy folyamatosan írnak arról, hogy...
Hát ez egy nagy kérdés, hogy mikor lettek ők nagy sztárok a haláluk után-e. Tehát, hogy érted,
ezt is leírja, attól azt írja Rutkai, hogy a Latinovicsot nem értékelték szerinte egyáltalán.
Abszolút. Tehát, hogy a foglalkoztatottsága, igen. Tehát az, hogy milyen volt, meg mit tudott, ebben nem volt kérdés, csak hát ezt nem lehetett forintra váltani sok esetben az ő helyzetében. Viszont milyen jó ez, hogy egy családban kettő is van ilyen emberből, nem?
Hát igen, és akkor itt kezdődik az, amiről beszéltünk, hogy ugye mit csinált a Gábor Miklós és a Rutkai, amikor megszületett a Julika. Hát azt csinálták, hogy ugye, ha az egyik dolgozott, akkor a másik tartotta az egészet, amikor a másik dolgozott, akkor az egyik tartotta az egészet, és akkor ebben nagyon könnyű eljutni odáig, hogy a két ember egyébként nem találkozik. Tehát, hogy leegyeztetett, leegyeztetett gyakorlatilag, hogy ki mikor dolgozik, ki mikor van a gyerekkel, amikor aztán muszáj mind a kettőnek, akkor egyeztetsz nagyszülőket, vagy valakit ismerőst, aki tud rá vigyázni, vagy tud a gyerekekre vigyázni, és akkor az nagyon nehéz, hogy eljutni odáig ebben a logisztikában, hogy azért egyszer csak megengedje magának egyáltalán az ember, hogy most mi ketten, mikor találkozzunk.
Nekünk most volt az első, lassan 7 év után, az első olyan, most volt egy hosszú hétvége, és meg fogok hatódni, amikor 3 napig a gyerekeink vidéken voltak a nagyszülőknél, és bár minden este játszottunk, de napközben együtt voltunk, és olyan csodálatosan nem csináltunk semmit.
Ilyen teljesen visszajött az ilyen kamaszkori...
Lengtünk, egyébként nem is tudtunk magunkkal mit kezdeni.
Tengődő szerelmi időszak, amikor ilyen nagyon furcsán szabad az ember.
De ha kimondom, hogy 7 év, akkor az
tényleg zavarba ejtő volt egyébként, igen. Tényleg zavarba ejtő, tehát az, hogy egyszer csak megérted azt, hogy valójában 7 éve nem volt ilyen hétvégét, hogy akkor így ketten vagyunk.
Na, nagyon sok olyan időpont van, amit nekünk ugye úgy kell megoldani, amikor nincs óvoda, tehát ugye ezért egy nehéz.
Igen, azért pici gyerekeknél nem ez meg.
Meg hát eleve ugye a hétvégék is általában nálunk leterheltek, ünnepnapok leterheltek, tehát nálunk nincsen olyan szünet, mint sok más.
És nem úgy, hogy mindenkinek egységesen szünet van, szóval...
Hát igen, meg össze-vissza van,
szünet van, mikor ti dolgoztok.
Igen, azt nehéz összeegyeztetni, hogy nekik kell a rend, a mi életünk pedig rendszertelen. De mi szerintem ezt nagyon lelkiismeretesen csináltuk, mert pont ez is mutatja, hogy tehát mi szinte minden szabad időnket mindig teljesen velük töltöttük, amit csak lehet. És nagyon sokszor vettük ki őket az óvodából, pont azért, hogy kompenzálni tudjuk azokat az estéket, amikor nem vagyunk velük, és akkor kivettük őket, és akkor legalább délelőttönként csináltunk valamit együtt.
Igen, hát ez egy teljesen más életmód. Az a jó hírem van, hogy a gyerekek ebben nőnek bele, ők ezt értik, élik, tehát nekik nincs valószínűleg úgy hiányérzetük. Ez mondjuk nem biztos, hogy tompítja a lelkiismeret furdalásodat, meg azt a...
Nincs.
Akkor jó.
Nincs.
Meg azt a képzetedet, hogy hogy kéne másképp, mert egyébként nincs ilyen. Tehát én azt gondolom,
nincs,
hogy...
Nagyon rendben vannak, sokszor érezzük azt, hogy nincs.
Na, nektek nem volt 7 éve egy randitok se, de milyen jó erre. De milyen jó erre rácsodálkozni, nem?
De nem veszekedésre töltöttük azt a 3 napot, hát és meg ez ilyenkor, szerintem nagyon nagy
meg dolog. Ezért kell közösen egy darabba játszani. Hát most együtt lehet lenni, igen. Meg lehet élni.
Hát igen, egyébként ilyen lopott randik voltak az elmúlt 7 évben, amikor együtt játszottunk, együtt próbáltunk, akkor együtt mentünk, előtte megittunk egy kávét, vagy... És akkor, hát ezek nagyon nagy
dolgok.
Nagy
dolgok, hát azért is
nagyon nagy dolgok voltak.
Tökre értem.
Hát egyébként meg hány olyan család van, ahol abszett. Meg mondjuk apuka egyik irányba indul el reggel, anyuka másik irányba, azt este megérkeznek. Hullafáradtan.
Így van, azért mondom.
Napközben esélyük sincs mondjuk rá, hogy találkozzanak. Nekünk mondjuk egy csomószor van rá esélyünk, hogy találkozzunk napközben. Közben ezeket a találkozásokat, vagy lopott időket, mint mondjuk egy gimnáziumi szerelemben, vagy egy egyetemi szerelemben, ahol így egyik óra után a másik óra, gyakorlatilag látod egy kicsit, de hát nem tudsz oda menni, vagy nem tudtok csókolózni, vagy nem tudom én mi, de akkor lopott időkben, vagy szünetekben egy kicsit arrébb mész, és akkor csókolózol, és akkor, tehát, hogy ez közben meg iszonyú romantikus, meg kalandos dolog, és hát ez szép. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez nem szép, mert ez nagyon szép.
És az, amit megéltek ebben a darabban, ebben benne van a vad szenvedélyes szerelem, vagy csak a küszködés? Mármint a Latinovics rutkaiban.
Benne van.
Tehát azt is látjuk, azt is élitek.
Igen, remélem majd kibírom sírás nélkül.
Persze, hát ez
csak mert annyira gyönyörű, amit alájátszott a Dani, olyan szép zenét. Igazából annyiszor olyan sok szép zenével, mi csak meglepődtünk, mert nemrég hallottuk meg, amik az ő fejében, mert ő ugye nézett próbákat, és egyszer csak így elkezdett alázenélni, és akkor így azt éreztem, hogy igazából nekünk semmi dolgunk nincsen innentől kezdve csak felolvasni, mert elképesztő atmoszférákat csinált hozzá, és ez is olyan volt például egy szerelmes résznél, hogy olyan zenét rakott alá, hogy mondtam, hogy na jó, hát ez ezt nem biztos, hogy ki fogom bírni, de van benne ilyen. Sok megható rész van benne egyébként, mindegyik szereplő részéről.
Ez saját projekt?
Ezt Rácz Ráhel találta ki, és ő szerkesztette össze ezt az anyagot. Ez az ő fejében született meg egyszer csak. És aztán ő kezdett el keresni embereket, és valahogy olyan nagyon, mi már ismertük őt, mi már ismertük
az Andrást. Tehát akkor ti odaálltatok emellé azért.
Igen. Organikusan szerveződött az egész, és nagyon jók voltak.
Nagyon jó. Tehát ezek olyan szövegek, amiket egyszerűen nagyon jó elmondani. Tehát ezekkel nagyon lehet azonosulni, ezeket nagyon át lehet élni, nagyon át lehet érezni ezeket az élethelyzeteket. Ezek iszonyú összetett, bonyolult és mély helyzetek, amiket felidézünk, és egyszerűen ez egy színésznek ez egy hát nem tejföl, ez egy ajándék. Tehát ez egy ajándék, hogy ilyen szövegekkel és ilyen emberekkel foglalkozhatunk.
Egyébként Ráhelt már ismertük, ő a Papagénónál ír, és mi már többször adtunk neki interjút, tehát nekünk már volt egy több évre visszamenő kapcsolat. Mi már
sőt, te Rutkaival kapcsolatban is dolgoztál már vele.
Igen, én olvastam fel a Papagénónak Rutkai szövegeket még a Covid alatt, igen. És akkor olvastam a könyvét, vagy akkor is, azt hiszem.
Valahol a beszélgetés elején arról beszéltünk, vagy arra tértünk ki, hogy azért máskor embereinek is nagyon hasonlóak voltak a problémái, vagy olyanok, mint a mai kor emberének sok esetben, vagy még olyanabbak. És hogy így, hogy erre így ráláttok, meg ezt élitek, ezeket a szövegeket, ti most így magatokévá teszitek, és így adjátok vissza. Gondolkodtatok valaha azon, hogy az ő problémáikra, az ő nehézségeikre milyen megoldásotok lenne, vagy mi lehetett volna, hogy mondjuk ez a két ember, akik amúgy nagyon szerették egymást, ne egy ilyen gyötrelemmel végezték volna?
Szerintem egészen más helyzetben vannak a mai emberek olyan szempontból, hogy sokkal több eszköz van a kezükben arra is, hogy mondjuk kezeljenek egy depressziót. Mert azért Latinovics egy mániás depresszió van leírva itt a szövegekben.
Mondjuk más a protokoll is szerintem, tehát hogy más.
Igen, de
mások a módszerek.
De rengeteg olyan dolog van, ami nem is kerül pénzbe, és egyszerűen az ember kezébe van, hogyha ezzel igazán el akar kezdeni foglalkozni.
Egyáltalán az, hogy ennek ez felszínre kerüljön, és lehessen vele foglalkozni, már ez is egy külön
utána
másik
lehet,
sztori.
Igen. Utána lehet olvasni, lehet hallgatni olyan, mit tudom én, dolgokat az interneten. Igen. És szerintem ez a fajta tudatosság egyébként... Én azt látom, hogy például, hogyha egy 20 éves azt mondja, hogy én másik szakmát fogok tanulni, hogy azért, hogy legyen egy anyagi biztonságom, azt érzem, hogy valahol egyébként ez egészségesebb, hogy így gondolkozik róla. És azt érzem, hogy ő már másképp gondolkozik, nem hajszol, sokkal kevesebb elképzelt vágyat, és kevesebb ilyen bálványt akar utánozni, és valahogy kevesebb olyan dolgot hajszol, ami ezeket az embereket szerintem még sokszor visszahúzta.
Meg ami szerintem nagyon
kevesebb
erős...
idealizálás van, vagy nem tudom.
Szerintem szintén egy nagyon erős része ennek a szövegnek, amikor a Latinovics a neveltetéséről beszél, és azt mondja, hogy minket bűntudatra neveltek. Újra termelődő lelki ismeret furdalásra. Ez valami olyan borzalmas dolog, amikor akár késői felnőtt korában az ember erre rádöbben egyszer csak. Mert ez egy olyan pont, amikor ő már viszonylag későn visszanéz arra, hogy ő neki hogy alakult az élete, hogyan kezdődött a pályája, milyen nehezen oldódott fel a színpadon, vagy a kamerák előtt. Hogy miből származtak az ő szorongásai, a félelmei, a merevsége, a görcsössége, és akkor ezt megfogalmazza valaki, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag én 20 évig azt kaptam mindenhonnan, hogy te szégyeld magad, hogy te érezd magad bűnösnek, és folyamatosan bánjad meg a bűneidet, és gyónjad meg a bűneidet. Tehát, hogy az, és hogy ebben a neveltetésben nem volt ott az oldódás, nem volt ott benne a feloldozás, a valódi feloldozás, vagy a valódi olyan szeretet, az elfogadó szeretet, hogy igen, igen, hibázunk, vagy igen, gyengék vagyunk sokszor, és sokszor nem jól döntünk. De nem az a lényeg, hogy ezzel akkor ebbe beleragadjunk, vagy ostorozzuk magunkat, vagy gyilkoljuk magunkat, vagy a saját belső világunkat nem kell azért pusztítani, vagy rombolni, mert éppen rosszat tettél, vagy elkövettél egy bűnt akár. Igen. Hanem az a feladat vele, hogy szembenézni azzal, ami történt, és hogyan lehet tovább menni úgy, hogy egy egészségesebb életet élj, és nem pedig visszafele, hogy bűnhődj, és menjél visszafele, és nem lefele, nem engedni, hogy lefele húzzanak ezek az érzések, bennem, vagy ezek a súlyok.
Bennem ez mindig nagy kérdés, hogy ugye mondják ezt, hogy a nehéz emberek olyan gyerekeket szülnek, akik aztán gyengébbek lesznek, aztán a gyengébbek olyanok, a megint erős,
körforgás, igen,
és
igen.
Van egy ilyen körforgás, és hogy most az érződik, hogy nem a valami nagyot szeretnék teremteni, érzést érzek ilyen 20-30 évesek körében, hanem azt, hogy boldog szeretnék lenni. És ez szerintem azért van, mert ugye, ha látjuk azt, hogy bár keményen megdolgoztak a szüleink, és mégse feltétlenül lettek boldogak, és most van egy olyan érzés, hogy de legyünk mi boldogak, és aztán ez megint elmehet egy szélsőségig, és megint rájöhetünk arra, hogy ez se feltétlen jó, mert valahogy a kettőnek az egyensúlya lenne a jó, de mégis rajtuk még igen, ez a fajta, igazából nem is
hát
biztos,
ez a visszafordíthatatlanság, abszolút persze, meg ez, amit most elmondtál, Latina viccöveg, az a visszafordíthatatlanságot mutatja, azt, hogy ez kőbe van vésve, és kész, így van, minket erre neveltek, nekünk ez a sorsunk. És ezt azért már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül így van, meg hogy ezért lehet tenni. Persze kemény meló, tehát, hogy ez szó nincs róla, hogy nem az, de... Akkor befejezésül azt mondjátok meg, hogy szerintetek, illetve ti törekvésetek mi, hogy mit kapjon a közönség ebből ennek a darabnak a kapcsán, ugye lesz ebben zene, lesz benne szöveg, sok minden, játék.
Szerintem van ebben a szövegben és ebben az előadásunkban vannak olyan pillanatok, amik akár egy életre ott be tudnak vésődni egy nézőnek. És én azt kívánom a nézőimnek, nem is azt, hogy én mit szeretnék, hogy ők mit vigyenek. Én azt szeretem, mint néző, hogyha van egy olyan pillanat, van egyszer csak egy olyan hangulat egy előadásban, vagy egy olyan fordulat, vagy egy olyan pillantás, ahogy két színész mondjuk egymásra néz, vagy ahogy egy színész egyszer csak ránéz a nézőkre, ami egyszerűen valamiért megragad, vagy ott ragad az ember lelkében, és azt viszi magával, és ez néha nem feltétlenül egy ilyen nagyon racionálisan megmagyarázható valami. Ez sokszor hasonló, mint a gyerekkori tapasztalások. Amikor egyszer csak történik valami olyan egy gyerekkorban, amit viszel magaddal egész életedbe, és nem is biztos, hogy azt te meg tudod magyarázni, hogy ott mi történt. Csak láttál egy arcot, vagy láttál egy pillanatot, vagy éreztél valahol egyszer csak egy hangulatot, vagy megéreztél valami olyan energiát, ami aztán az egész életedre hatással van. És szerintem ez a legfontosabb. Mi igazából bármit csinálunk, az a legfontosabb, hogy ez meg tudjon történni. Ehhez pedig az is kell, hogy velünk együtt tényleg egy gyermeki állapotba tudjanak kerülni a nézők, és fel tudjanak oldódni ebben az egészben, és ne egy gyászest legyen ez, és ne egy emlékest legyen, hanem egy iszonyú, izgalmas és romantikus és mély kaland.
Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Május 12-e Budapest Jazz Club. Legvidámabb bús, ez a darab címe, és vendégeim voltak Bakkata és Wunderlich József színészek, színészházas pár. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
És ezzel a Pontjókor már a véget ért, köszönöm a figyelmet, és mivel péntek van, elbúcsúzom hétfőig, hétvégén ismétlések lesznek 2 és 3 között, szombaton és vasárnap is, hétfőn 11 órakor pedig jövök friss adással. Szép napot, jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!